Kérlek benneteket, hogy nyissuk ki a Bibliánkat a római levélnél. És a 14. résznek az első 13 versét fogjuk olvasni. És az Úr igéje iránti tiszteletből kérlek benneteket, hogy állva olvassuk. Tehát rómaiakhoz írt levél 14. rész, és első 13 vers. A hitben erőtlent fogadjátok be, de ne azért, hogy nézeteit bírálgassátok. Az egyik azt hiszi, hogy mindent ehet. Az erőtlen pedig zöldségfélét eszik. Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik. Aki pedig nem eszik, ne ítélje meg azt, aki eszik. Hiszen az Isten befogadta őt. Ki vagy te, hogy más szolgája felett ítélkezel? Tulajdon urának áll vagy esik, de meg fog állni, mert van hatalma az Úrnak, hogy megtartsa. Ez az egyik napot különnek tartja a másik napnál, az pedig egyformának tart minden napot. Mindegyik legyen bizonyos a maga meggyőződésében. Aki az egyik napot megkülönbözteti, az Úrért különbözteti meg. Aki eszik, az is az Úrért eszik, hiszen hálát ad az Istennek, aki pedig nem eszik, az Úrért nem eszik, és szintén hálát ad az Istennek. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának, mert ha élünk, az Úrral élünk, ha meghalunk, az Úrral halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Mert Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. Akkor te miért ítéled el testvéredet? Vagy te is miért veted meg testvéredet? Hiszen mindnyájan oda fogunk állni Isten ítélő széke elé. Mert megvan írva, élek én, így szól az Úr, bizony előttem fog meghajolni minden térd, és minden nyelv magasztalni fogja Istent. Tehát mindegyikünk maga fog önmagáról számot adni az Istennek. Többé tehát ne ítélkezzünk egymás felett. Úrunk, köszönjük a Te ígédet, és most kérünk Téged, hogy nyisd meg a mi szívünket, Uram, szólj hozzánk, változtass minket. Vágyunk arra, hogy megértsük a Te szavadat a mai napon is. Ámen. Ámen. Foglaljatok helyet. A továbbiakban folytatjuk a római levélben a gyakorlati részeknek az olvasását, tanulmányozását, és itt egy keret van, amit szeretnék mutatni nektek, ez a 14.1-től egészen a 15.7-ig. Ugye így kezdődik, hogy a hitben erőtlent fogadjátok be, de ne azért, hogy nézeteit bírálgassátok, és így fejeződik be ez a hosszabb szakasz, hogy fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Tehát a téma az egymásnak a befogadása. Itt arról van szó, hogy az erőtleneket fogadjuk be, illetve az erőseket ne ítéljük el. Szeretnék egy picit először is arról beszélni, hogy egyáltalán miről is, kikről is szól, milyen erőtlenségről van szó. Nem hitetlen emberekről van szó, akik még nem ismerik Istent. Nem jellembeli erőtlenségekről van szó, nem akaratbeli erőtlenségekről van szó, nem olyan dolgokról van szó, akik aktívan ellenségesek a gyülekezettel. Ez nem azt jelenti, hogy őket nem kell befogadni, csak ez az ige szakasz nem erről szól. Tehát nem róluk szól. Ez érthető, ugye? Tehát nem azt akarom mondani, hogy őket nem szabad befogadni, csak amikor ezt olvassuk, akkor itt nem ezekről az erőtlenségekről van szó, hanem azt mondja az Isten, hogy hitbeli erőtlenségről van szó. Tulajdonképpen, akik valamilyen téves hitbeli látásuk van, és ez valami módon befolyásolja az Istenhez való viszonyukat, esetleg a lelkiismeretüknek a szabadsága más, mint azoknak, akik úgymond az Isten előtt teljes szabadságban és jól értik az igét. Tehát Erről van szó. Persze, hogy ki tartozik ide, most kérdezhetném, hogy ki érzi magát hitben erőtlennek ebben a tekintetben, vagy ki érzi magát hitben erősnek. Ugye ez nem olyan könnyű meghatározni, bár mondhatom, hogy Pál itt az igében ő az erősek közé sorolja magát, tehát ebben ő kimondja, hogy igen, mi erősek. Talán azt is mondhatnám, hogy lehet bizonyos dolgok, amiben valaki erőtlen hitben, és valaki meg erős, és lehet, hogy ugyanaz az ember pedig egy másik dologban erős. Tehát itt nem is ez a lényeg, hogy most mi ezt eldöntsük, és felosztjuk a gyülekezetet erősekre meg erőtlenekre, hanem inkább csak, hogy értsük, hogy tulajdonképpen teológiai látáskülönbségekről van szó, amelyek között vannak olyanok, amik esetleg a lelkiismeretünknek a szabadságát megkötik, és bizonyos dolgokat úgy érzünk, hogy ezt mi nem csinálhatjuk meg. Milyen szintek is vannak így ebben a teológiai látáskülönbségben? Én úgy mondanám, hogy vannak életbevágóan fontos dolgok, amiknél nem tudunk, vagy nem is lehet, és nem is szabad eltekinteni attól, hogy hát te így gondolod, akkor maradjál benne így. Én azt sorolnám ide, ami a Krisztusról szóló tanítás. Tehát ha valaki azt mondja, hogy hát ő szerinte Krisztus az nem Isten fia, hát akkor azt nem mondhatjuk a gyülekezetbe, hogy hát jó, nem baj, azért te is gyere csak. Vagy ő azt gondolja, hogy nem kell megtérni, most hallottunk sokat, és nagyon köszönöm a bizonságtételt, mert szerintem nagyon sok mindenben szó volt arról, amiről itt Isten igéje beszélt. Tehát, hogy ezek az életbevágóan fontos dolgok, ezek olyanok, amikre Isten igéje is azt mondja, hogy aki ebben a dologban, tehát a Krisztusról szóló tanításban mást tanít, azokat nem szabad befogadni. A 2 János 7.11-et ha olvassuk, mert sok hitető jött el a világba, akik nem vallják, hogy Jézus Krisztus testben jött el. Ez a hitető és az antikrisztus. Vigyázzatok magatokra, hogy ne veszítsétek el, amit elértünk munkánkkal, hanem teljes jutalmat kapjatok. Aki túllép ezen és nem marad meg a Krisztus tanításában, abban nincs benne Isten. Aki megmarad a tanításban, abban benne van az Atya is, meg a Fiú is. Ha valaki hozzátok érkezik, és nem ezt a tanítást viszi, ne fogadjátok be a házatokba, és ne köszöntsétek, mert aki köszönti, közösséget vállal annak a gonosz cselekedeteivel. Ezt csak azért hoztam ide, hogy lássuk, hogy van azért egy olyan szint, vannak olyan dolgok, amikre azt mondjuk, hogy ezek tévtanítások, ezeken nem szabad közösséget vállalni, ez nagyon kevés, és nagyon egyszerűen ott lehet, úgy lehet elmondani, hogy a Krisztusról szóló tanítás. Tehát aki Krisztusról mást tanít, és ide tartozik az is, amikor a Krisztus munkáját valaki nem tartja fontosnak, és azt mondja, hogy nincs szükség bűnbánatra, nincs szükség megtérésre, az tulajdonképpen Krisztusnak a küldetését teszi semmibe, és azt mondja, hogy hát végül fölöslegesen jött el Krisztus, mert vannak bűntelen emberek, akik amúgy is mehetnek az Istenhez, ilyen nincsen. Tehát ez az a szint, amiről nem szól ez a mai tanítás. De milyen szintek vannak még? Úgy mondanám, hogy vannak fontos dolgok. Nagyon fontos dolgok. Például ide sorolhatjuk mondjuk az úrvacsorát, vagy mondjuk a bemerítést, keresztséget, amikre azt mondhatjuk, hogy ezek nagyon fontos dolgok, de mégis azt mondhatnánk, hogy azért, ha valaki egy picit másképp gondolkozik mondjuk az úrvacsoráról, nincs teljes világossága, attól még üdvözülhet, attól még az örök életbe mehet. Azt gondolom, hogy ezekről a dolgokról már szól ez a mai ige szakasz. Azért is alakultak ki a felekezetek, mert ezekben a fontos dolgokban vannak azért különbségek, és valahol a gyakorlati közösséget nehézzé teszi. De erre már vonatkozik az, hogy fogadjátok be egymást. És ezért is nagyon fontos, hogy amikor azon gondolkozunk, hogy most egy evangélikussal vagy egy hídgyülekezetéssel imádkozhatok-e együtt, hát akkor azt mondom, hogy persze, hogy imádkozhatok vele. Befogadhatom őt az én szívembe. Az egy másik dolog, hogy van egy-két olyan fontos dolog, mert másképp gondolkozunk, és talán nem tudjuk annyira közösen megélni a hitünket, de fontos, hogy befogadjuk, ha Krisztusról ugyanazt gondoljuk. Aztán vannak, amit úgy mondanák, hogy kevésbé fontos dolgok. Például ide sorolnám mondjuk az ünnepeket. És akkor itt mondjuk lehetne mondani, hogy például szabad-e karácsonyfát állítani. Valaki azt hiszi, hogy ez nem szabad, és esetleg úgy gondolja, hogy ez bűn. Valaki azt mondja, hogy hát ez az alap karácsonykor, nincs karácsonyfa, akkor meg se tudjuk ünnepelni ezt az ünnepet. Azt gondolom, hogy ezek nem annyira fontos dolgok. Valaki azt mondja, hogy végig kell ünnepelnünk az egész üdvtörténeti kort, és január 1-től december 31-ig minden napon van valamilyen ünnep, amit meg kell ünnepelni, és így lehet csak megélni a kereszténységet. Lehetséges. Valaki meg azt mondja, hogy teljesen lényegtelenek ezek az ünnepek, mert minden nap Krisztussal vagyunk, hát akkor minek emeljünk ilyen dolgokat? Azt mondom, meg lehet ezt így tenni. És aztán vannak olyan dolgok, amire azt mondom, hogy lényegtelen dolgok. Hát milyen színű legyen a zongora, például mondjuk az istentiszteleti teremben. Nekem a piros tetszik egyébként, nem tudom nektek, hogy tetszik, ez nagyon pöpec a zongora. Ugye, ha valaki ezekhez ragaszkodik, az már tényleg nagyon kellemetlen, de még mindig azt mondom, hogy erről a háromról, tehát a fontos, a nem olyan fontos és a lényegtelen dolgokra vonatkozhat ez minden, amiről most beszélünk, hogy a hitben erőtlen, azt mondja, hogy ő olyan dolgokat, amik esetleg nem azon a szinten fontosak, mint ahogy ő gondolja, olyan szintre viszi, valaki azt mondja, hogy ha a zongora az csak fekete lehet, egy piros zongora, az botrány a gyülekezetbe, akkor azt kimerem mondani bátran, hogy talán ez egy hitben való erőtlenség, de Isten igéje azt mondja, hogy ezt be kell őt fogadni, és lehet, hogy valaki túl dimenziója mondjuk a bemerítést, és azt mondja, hogy ha valaki nem merítkezik be, akkor az bűnös, meg az meg se tért, meg stb. Ez is helytelen. Szóval ezekről a szintekről van szó, és nagyon érdekes, hogy a római levél az a gyakorlati részekben 71 igevers, tehát a római levél 71 igevers szól a gyakorlati részekről. És ebből, a 71-ből 30 a befogadásról szól. Nézzétek meg! Tehát 71-ből 30 ezzel a témával foglalkozik. Most nem akarom mondani, hogy persze a többi az nem lényeges, de lehet ebből érezni, hogy itt valami nagyon fontos dologról van szó. Már nem arról, hogy piros legyen zongora, vagy milyen az úr, stb., hanem a befogadás, hogy fogadjátok be egymást. Ez gyakorlati módon meg kell élnünk, mert úgy néz ki, Pál azt érzi, hogy itt a rómaiaknál ez egy nagyon fontos dolog, és szerintem ez ma is így van. Ott persze legfőképpen a zsidókból lett keresztények, és a pogányokból lett keresztények között volt ez a nagy fontosság, és ugye ott volt, hogy a különböző étkezési, meg ünnepi szokások, most mit csináljunk ezzel, és hogyan legyen együtt a gyülekezet, de Pál úgy érezte, hogy ez valami lényeges, nagyon lényeges dolog, hogy ez a közösség együtt tudjon lenni, együtt tudjon haladni, és hogy befogadják egymást a testvérek. Három nagy téma van ebben a 30 igeversben, ma az egyikkel fogunk csak foglalkozni. Az első, hogy azt mondja Isten igéje, hogy a hitben erőtlent, nevesd meg. Ez lesz a mai téma. Hogy a hitben erőtlent, nevesd meg. A második téma, az majd a következő római levél tanulmányozás, hogy ne tedd tönkre. Ugye az egyik az egy megvetés abban az értelemben, hogy te magadban megveted őt. Persze tudjuk azt, hogy azért ez általában nem tudjuk magunkba rejteni, ez érződik, és ki akar olyan gyülekezetbe járni, ahol őt megvetik. Nem tudom, van-e ilyen itt közöttünk, aki szeret olyan közösségben lenni, ahol ő érzi, hogy őt ott megvetik, elítélik. Senki. A másik az, hogy ne tedd tönkre, az már egy durvább dolog, amikor egyszerűen már a mi viselkedésünkkel már ezen is túlmegyünk, és gyakorlatilag tönkretesszük azt a hitben erőtlen. És az utolsó, az pedig egy pozitív üzenet, hogy hordozzad. Hordozzad a hitben erőtlent. A mai nézőpontunk, ugyanis itt, amikor olvassuk ezt az igét, akkor általában el szoktunk veszni ebből, hogy most akkor mit tegyünk, véres hurka, karácsony, stb., hogy, tehát ebben a dologban, de itt én egy másik nézőpontot szeretnék nektek most mondani, hogy amikor elkezdtem tanulmányozni ezt az igét, azt vettem észre, hogy ez arról szól, hogy Isten mit tesz az erőtlen hitű hívővel. Tehát, hogy Isten mit tesz, az... Ezt szeretnéd fölkapcsolni itt a fölöttem levőt? Oké, így jó lesz. Most valaki, aki szeret fényben lenni, és úgy érzi, hogy ez a menő, akkor most jobban, aki meg sötétbe szeretett volna, az meg ugye nem, de most elhordozzuk egymást, nem? Ez csak vicc volt, bocsánat. Tehát Isten mit tesz az erőtlen hitű hívővel? Isten mit tesz az erőtlen hitű hívővel? Ez legyen a nézőpontunk, mert nem az a lényeg, hogy mi mit csináljunk, hanem Isten mit tesz az erőtlen hitű hívővel, és a mi részünk az meg az, ezt figyeljük, hogy ez, hát mi hogyan tudunk csatlakozni. Mert nyilván, ha Isten valamit tesz az erőtlen hitű hívővel, akkor az a fontos, az a lényeg, és mi ezt szeretnénk csatlakozni, és nem mi szeretnénk őt kioktatni, ugyanis rögtön erről szól, azt mondja, hogy nehogy azért fogadjátok be, hogy hú, van végre most már nálam is erőtlen hitű, na majd akkor én megmagyarázom neki a dolgokat. Azt mondja, hogy ne azért, hogy a nézeteit bírágassátok, ne azért fogadjátok be, hanem valami egészen másért fogadjátok be. Pál apostol, aki azért elég határozott tanítással rendelkezett, és azért jó megmondta mindig a frankót a gyülekezeteknek, azt mondja, akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk. Eddig ugye így joké, de utána azt is hozzáteszi, figyeljétek meg Pálról, hogy és ha valamit másképp gondoltok, azt is kijelenti majd az Isten nektek, ellenben amire eljutottunk, azt szerint járjunk. Tehát azt mondja, még Pál is azt mondja, hogy figyelj, ha másképp látok dolgokat, nem probléma, majd Isten majd elvezeti titeket erre. És mi orkoly emberek olyanok vagyunk, hogy mi szeretnénk, és már most. Hát itt van ez a gyenge hívő, hát magyarázzuk már neki, hogy kell a dolgokat csinálni. És Pál azt mondja, nem, ezt majd az Isten fogja elmagyarázni. Azt mondja itt, hogy ne vessük meg. És érdekes, azt mondja, hogy az erőtlen hívő, mert azért nekik is szól egy kicsit az ige, meg tudja ítélni az erőset, mert látja az ő szabadságát, és mondja, micsoda dolog ez itt, ez ilyen piros zongorákkal játszanak, hát szörnyű, és elítéli az ő szívében, és azt mondja, figyeljetek, ne ítéljetek el azt, akit úgy gondoltok, hogy nagyobb a szabadsága, mint a tiétek, és esetleg azt gondoljátok, hogy ez rossz, és a másik pedig az erőseknek, meg azt mondja, nevesd meg ezt az embert, hogy milyen szánalmas, hát azt hiszi, hogy nem mindegy, hogy milyen színű a zongora. De mit az, amit mi tehetünk ehelyett? Mit gondoltok, mi a megvetésnek és az ítéletnek, ennek a fajta gondolkodásnak az ellentéte? Most így a gyülekezeti kontextusban. Elfogadás például, aztán szeretet. Bátorítás. Hát ma majdnem mindet elmondtátok, amit föl fogok ide írni. Még egy van, ami van, de majd akkor mindjárt megnézzük. Hát azt mondtam, hogy az egyik ugye a befogadás, vagy elfogadás, amit kér az Isten tőlünk, hogy fogadjuk be. Na de úgy fogadjuk be, hogy ő azt érezze, hogy nem csak egy számot többen van a gyülekezet, és most kipipáltuk, hogy most már növekedtünk, hú de jó, és ő tulajdonképpen erre van, hanem érezze azt, hogy ő ide tartozik, és szeretjük őt. Aztán a szeretet. Ugye ezt tudjuk mi tenni felé. És még egyszer mondom, itt nem jellembeli, meg ellenségeskedő, meg mindenféle emberekről van szó, arról itt nincs szó, hanem azokról, akik esetleg hitükben még nem járnak ott, hogy szeressük őket. Aztán tudjuk tenni azt, hogy bátorítjuk őket, hogy bátorítjuk őket arra, hogy haladjanak az Isten megismerésében, de nem úgy, hogy kioktatjuk őket, hanem bátorítjuk, hogy jó lesz az majd, gyere, csináljad. És az utolsó, ami egy nagyon fontos dolog szerintem, ami a mi részünk, hogy segítjük őt. Segítjük őt abban a dologban, amiben éppen van. És nem megyünk Isten elé, hogy na majd, hát Isten nem magyarázta el neki rendesen a bemerítést, na majd megmagyarázzuk neki. Vagy fordítva. Vagy bármi mást teszünk. Ez nem jelenti azt, hogy nem szabad persze, amikor őt ezt foglalkoztatja, amikor gondolkozik, nem szabad segíteni neki, csak hogy értitek, hogy nem nekünk kell őt kioktatni mindenféle dologgal. A mai téma, így is mondhatnám, hogy Isten hogyan vezeti el a hitben erőtlent a mennybe. Mert azt mondja itt Isten igéje, akármennyire is esetleg nem tetszik nekünk, hogy Isten a hitben erőtlent elvezeti a mennyországba. És hát nézzük, hogy hát meg micsoda egy hívő, micsoda gondolatai vannak, és Isten pedig meg ezen munkálkodik, hogy elvezeti a mennybe. Nem tudom most kihagyni azt, ami történt velünk csütörtökön. Akik Facebookoztok, láttátok, hogy folytunk túrázni csütörtökön, de ott nem írtam le egy nagyon lényeges momentumát ennek a túrának, és azt tettem észre, hogy sokszor Isten egy-egy ilyen, amikor igét tanulmányozom, egy-egy ilyen kirándulással, vagy bármi más dologgal elmagyaráz és tanít dolgokat. Képzeljétek el, hogy az történt, hogy elmentünk egy előre láthatólag 6 órás túrára, a Raxra, családilag, de történt egy kis probléma, senkinek sem a hibájából, de valaki a csapatból hát kicsit bajba került, és nem tudott olyan tempóval jönni, és hát egyre jobban vettük észre, hogy hát itt baj lesz, mert ránk fog sötétedni. És egy olyan úton voltunk, amit még soha nem jártunk, ráadásul egy kicsit ilyen, úgy hívjuk, egy klettersteg, az ilyen, ilyen beülő, veszélyesebb szakadék, minden ilyen dolog. És hát szaladt, mondtuk, hogy hát megyünk, de hát láttam, aztán volt egy pont, amikor láttam, hogy ez teljesen elképzelhetetlen, hogy minden leírunk, és még messze fönt voltunk a hegyen, tehát ilyen apró pöttyökben láttuk lenne az autókat. És úgy kellett lehaladnunk. Hát mi voltunk Zsófival a felderítők, tulajdonképpen ilyen telefonnal keresgettük a jelzéseket a vaksötétbe, az erdőbe. Mindenféle szakadékok itt oldalt. És Gergő meg a Jutkának az öccse, meg a Jutka apukája jöttek még, ők meg segítettek Jutka apukájának. És hát úgy haladtunk olyan tempóba, hogy hát képzeltitek, hogy mondjuk egy 5 perc alatt megkerestük a következő jelzést, és akkor szép lassan odáig leutorkáltunk. És nézegettem, számogattam, hogy ez lehet, hogy csak éjfélre érünk le. És ami miatt ezt elmondtam nektek, hogy itt ugye nem hitbeli erőtlenségről volt szó, hogy senkinek ez, de abban fontos, hogy ez senkinek a hibájából nem volt. De mégis mondhattuk volna azt, hogy hát ez így nagyon gáz, hát most valaki miatt most itt ragadunk az erdőbe, meg mit tudom, milyen veszélyes, meg stb. És hát jó volt együtt lenni, egy család voltunk tulajdonképpen, lényegesen, tehát lényegileg egy családba mentünk, hogy hát itt úgy voltunk együtt, hogy szerettük egymást. És föl sem erült olyasmi, hogy hát valakit ott hagynánk az erdőbe, hogy hát ő nem tud jönni, akkor ott van az, aztán mi lemegyünk, hát le kell valahogy menni. Ilyen nem vetődött ez föl. És tudjátok, Isten olyan, ez mondjuk nem ide tartozik, csak ezt nem tudom kihagyni, hogy odafelé nagy szél volt, havazás, meg minden, és erdőbe teljes csönd lett, csillagos ég volt, és élveztük. Lehet, hogy ezt nem tudjátok elhinni, de fantasztikus volt. Ott voltunk benne a sötét erdőbe, zergéket láttunk, meg mindenféle dolog volt, és élveztük azt, hogy fú, milyen fantasztikus, és ez kimaradt volna, ha simán le tudunk jönni. Akkor egy ilyen normál túra lett volna, lejöttünk, jó volt, stb. Most meg életre szóló élmény volt, mert ilyenben még nem volt részünk, magamtól ilyet nem csinálnék egyébként. És aztán lejutottunk, hát egy kicsit hosszabb volt a túra, 6 óra helyett 10,5 lett. De átéltük azt, hogy milyen jó, amikor így együtt vagyunk, és mindenki azt a részt csinálja, hogy amit ő tud. És bátorítottuk egymást. Nem arról volt szó, hogy ami a világban szokott lenni, hogy mindenki keresi a felelőst, hogy mondjuk én, hogy mi túról szervezte ilyen kirándulást, hát nem gondoltad előre, a másik az meg miért nem tudsz már gyorsabban jönni, meg egyébként is. Tehát nem ez ment, hanem egy teljes békességben, örömben voltunk, és élveztük a helyzetet, akközben ez elég necces is volt, mondjuk leginkább nekem, mert én voltam a értelmi szerző, ugye a dologa, de jól sült el. Na, ezt csak azért mondtam nektek, hogy valami ilyesmit képzel el Isten a közösségben. Lehet, hogy vannak, akik miatt esetleg picit nehezebben tudunk haladni, de Isten megáldja ezt. És szép lesz, és jó lesz. Mit tehetünk tehát a megvetés és az ítélet helyett? Egymás felé. Befogadás, szeretet, bátorítás és segítés. Isten hogyan vezeti el a hitben erőtlent a mennybe? Hát erről szól ez a rész, és egy picit részletesebben nézzük meg, hogy mit is csinál Isten. Először a 2., 3., 4. versről szeretnék beszélni pár szót. Először is azt olvassuk itt, hogy Isten befogadja az erőtlent. Így indít. Azt mondja,
gyere, te is itt vagy. Befogadja őt. És nem bírálgatja ott, hogy milyen nagy hitbeli tudása van, meg stb. Stb., hanem befogadja. De még egyszer mondom, a hitbeli erőtlen, tehát egy megtért emberről van szó, aki szereti az Istent, aki megismerte az Istent, mint amilyen állapotban volt Krisztina, amikor ült ott a padon, még valószínűleg nagy teológiai tudása nem volt, bár sok mindent azért tanult, gondolom. De lehet, hogy ő egy hitben erőtlen volt ott, de Isten befogadta őt. Ott megjelent, és azt mondta, hogy ez enyém vagy. Aztán azt is olvassuk az igében, hogy befogadja, és nézzétek csak meg, ott van, hogy meg is tartja. Hát még így marad, egész életében akkor is megtartja. Ő már Istené, megtartja. Azt mondja, az övé, és nem engedi ki többet. És mi történik az emberrel? Az emberrel az fog történni, hogy meg fog állni. Tehát ha te látsz egy megtért hívőt, aki esetleg hitében még sok zöldséget gondol, meg van benne összefér, tudjad, hogy az Isten befogadja őt, megtartja, és az Isten olyan nagy, olyan hatalmas, hogy még őt is meg tudja tartani, és meg fog állni. Meg fog állni. Ez az, amit Isten gyakorol. Itt ugye arról van szó, hogy az evés példát hozza elő az ige, amiről most részleteiben nem szeretnék beszélni, de valaki azt gondolja, most itt a zsidóságnál, hogy vannak dolgok, amiket nem szabad megenni, Pál meg azt mondja, hogy mindent megehetünk, mert igazából nem a ételben van benne a rossz dolog, hanem az valami egészen máshol van. És a pogányok így gondolják, a zsidók úgy, vagy az is lehet, hogy voltak olyan pogányok, akik valamiféle ilyen kultikus helyekről jöttek, és ők még mindig tele van a fejük ezekkel, hogy mit szabad, mit nem szabad, és itt most átjöttek egy másik helyre, és hozták magukkal ezeket a szabályokat, és nézték, hogy akkor itt mit hogyan kell csinálni, és Pál azt mondja, hogy ez nem így van, mindent megehettek, de ez teljesen lényegtelen abból a kérdésből téve, hogy most akkor befogadjátok-e egymást. A másik dolog, amit Isten tesz, ez pedig az 5. rész, a 10. versig van, ahol is azt olvassuk, hogy uralkodik a hívőn. Most ez egy kicsit úgy furán hangzik, azért írtam ezt, mert ez van benne az igében, de inkább úgy mondom, hogy gondoskodik, szeretettel vigyáz rá. Ugye az uralkodás az nem egy negatív dolog, sajnos sok ember negatívvá tette, a hatalmak negatív módon uralkodnak, de az uralkodás az egy pozitív dolog, és nem tudom, szerettek-e Krisztus uralma alatt élni. Hát persze, hogy szeretünk, hát ő a legjobb úr a világon. Azt mondja Pál, hogy ő rabszolga is lesz Krisztus alatt, csak hogy ott lehessen. Vagy jobb az ő templomának a küszöbén lenni, mint bárhol máshol, ahol esetleg valami sokkal nagyobb gazdagságnak tűnik. Hogy azt látjuk, hogy Isten uralkodik ezen a hívőn, és ez azt jelenti, az uralkodó, az gondoskodik, tanítgatja, vezetgeti, és próbálja változtatni őt. Hogyan teszi ezt? Itt van benne Isten igéjébe, itt Krisztusról van szó, hogy életét adja. Azt mondja, hogy Krisztus az erőtlenért is, meg az erősért is az életét adta. Azért, hogy uralkodhasson rajta. Hogy a szívébe be tudjon menni, és a szívében uralmat vegyen, és utána ő legyen az Úr a szívében, és jó legyen annak az embernek. És mi történik? Mi történik ekkor a hívő emberrel? Azt olvassuk, hogy érte fog élni. Ahogy mondja Pál, hogy ez az Úrért eszik, az meg az Úrért nem eszik, ez az Úrért tartja meg az ünnepeket, az meg az Úrért nem tartja meg az ünnepeket. Teljesen mindegy, a lényeg az, hogy az Úrért tesszük. Persze, azért előfordulhat olyan, hogy valamikor nem az Úrért teszünk dolgokat. Például képmutatóskodunk, azért, mert meg akarunk felelni. Olyan a gyülekezeti légkör, hogy megvan, hogy hogyan kell lenni. Mi nem értünk azzal teljesen egyet, de hát azért, hogy beilleszkedjünk, hogy szépen nézzenek ránk, azért megcsináljuk. Ez nem tetszik Istennek, ez a fajta képmutatóskodás. Ez nem azt jelenti, hogy alkalmazkodok, hanem igazából mélyen nem értek vele egyet, meg utálom az egészet, de csinálom, mert ez van, akkor jó, ha így van, akkor senki nem fog engem megítélni. Ez az egyik fajta képmutatás. A másik képmutatás meg a dicsőség, amikor nekem nincs az meg, De azért csinálom, hogy hát lássák, ilyen például karizmatikus gyülekezetekben az áll nyelveken szólás, vagy baptista gyülekezetben is, meg mindenféle gyülekezetben lehet ilyen dolgokat találni, amikor valaki valamit tesz, akár azt is, hogy segítesz valakinek, hogy meghívsz valakit te is a családodba, bár utálod a vendégeket, de hát itt ez a szokás, akkor jól lássák, hogy te is mekkora nagy vendéglátó vagy, meghívod azt az illetőt. Tehát, hogy ez nem, ezt nem, nem az Úrért teszed, hanem ha te az Úrért nem hívsz meg valakit, mert most mit tudom én, neked otthon békességbe kelled, akkor az tetszik az Istennek, ha meg az Úrért hívod meg, az is tetszik az Istennek. És aztán van olyan is, amikor valamit azért teszünk, mert kényelmesek vagyunk, vagy azért általában nem teszünk valamit, mert kényelmesek vagyunk. Ez ide nem, nem ez tartozik ide, de az Isten, ahogy uralkodik a te szívedben, elvezet téged mondjuk a képmutatásból oda, hogy aztán ő érte tegyed. Mert amikor megérted azt valóságosan, hogy Krisztus az életét adta érted, és megismered Krisztusnak az uralkodását, akkor kezded úgy akarni csinálni a dolgokat, hogy érte tegyed. És erre mondja Pál, hogy teljesen lényegtelen, hogy most akkor ezt az eszed, vagy nem eszed, ha az Úrért teszed, akkor az jó, és akkor gyönyörűséges az. Tetszik az Istennek, hogy most ő érte, nem etted meg azt a vihes hurkát, és Isten boldog, hogy szereted őt. A másik meg azt mondja, hogy ő arra jutott, hogy megeheti, és megeszi a vihes hurkát, és Isten boldog, hogy mennyire szereti őt, mert ő érte tette. Értitek ezt? Tehát, hogy Isten így gondolkozik rólunk. És az utolsó dolog, ami egy kicsit ilyen fura, meg csúnyán hangzik, de ez is itt van Istennek az igényében, hogy Isten ítéletet tart. Olvassátok csak el, itt van benne, hogy aztán mindenki oda fog állni az Isten ítélő széke elé, és meg is fog téged hallgatni. Na erről nekem eszembe jut, amikor felvételiztem a teológiára, és megtanultam 50 hithangjait. Életemben nem volt ilyen kemény dolog, amit le kell tanulnom, mert nem is könnyen tudok azért énekelni sem, meg egyet sem ismertem, de hát én megtanultam, hogy na hát, megyek felvételizni, és képzeljétek, nem kérdezték ki. Hát így mentem haza, hogy borzasztó, hát ezzel foglalkoztam egy évig, és senki nem kérdezte ki. Hát mondom, hogy ilyet életemben nem fogok ilyet többet csinálni. Tehát értitek ezt, hogy Isten megtisztel bennünket azzal, hogy nem úgy van az, hogy azt csinálok, amit akartok, aztán van egy-két ilyen idióta, aki azt hiszi, hogy majd lesz ítélet, aztán oda megyünk, aztán Isten, gyerek, ez csak vicc volt. Nem így lesz, hanem lesz ítélet, és Isten meg fog hallgatni téged. Csak úgy nézzétek meg, Isten igében mi van, az van, hogy dicsérni fogod. Ez megint azt mutatja, hogy a hívő ember, amikor odamész majd az ítéletre, ez egy ilyen nagyon furcsa dolog, hogy lesz, és nem lesz semmi megállni az élő Isten előtt, de mégis valahogy a végkimenetele az lesz, hogy magasztalni fogod az Istent, dicsérni fogod az Istent. És ez az, amit én értettem ebből az igéből, hogy Isten az erőtlen hívőt elvezeti úgy, hogy befogad, uralkodik, ítéletet tart, és benned meg azt fog, hogy megállsz, érte fogsz élni, és a végén dicsérni fogod őt. Ez Istennek a munkája az erőtlen hívőnek az életében. Hát sajnos mi olykor fordítva csináljuk emberek. Ugye először jön a delikvens, megvizsgáljuk, megítélgetjük, hogy rendes hívő-e, meg stb. Utána, hogyha átmegy a bizonyos határon, akkor elkezdünk rajta uralkodni, akkor tanítgatjuk, meg stb. És aztán, ha már minden, már tényleg már nagyon nagy szolgáló, akkor befogadjuk. De ez nem erről beszél Istennek az igéje, hanem Isten fordítva csinálja, Isten azt mondja, befogadja, utána tanítgatja, és utána pedig elvezeti oda, hogy aztán úgy tud majd odaállni az Isten elé, hogy Krisztusban meg fog állni. Ez Istennek a munkája, és ez az, amihez mi csatlakozhatunk. Vagy pedig nem csatlakozunk hozzá, és valami egészen mást teszünk. Mi is a mi feladatunk? Úgy fogalmaztam, és talán ez a ma üzenetnek a legfőbb gondolata, hogy segíteni azt a folyamatot, amit Isten végez annak az embernek a lelkében. Tehát nem az, hogy mi, mert mi általában úgy vagyunk, hogy mi azt gondoljuk, hogy arra a szintre neki azon el kell jutni, ahol mi vagyunk. Ugye messzebben nem tud, mert mi sem tudjuk, hogy az van egyáltalán, de arra neki mindenképpen, és kezdjük neki mondani, és toljuk le neki az evangéliumot, meg minden, de nem. Tehát nekünk az a feladatunk, hogy figyeljük, szeressük őt, és hogy nézzük, hogy mit végez Isten lelkében. És olyan jó volt hallgatni Krisztina bizonságtételt, amikor ott ült az a két emberke, és ott imádkoztak Krisztinával, és ha jól hallottam, akkor nem oktattak ott téged ki rögtön, hogy mi van, bár az is lehet, hogy volt, lehet, hogy ők is erőtlenek voltak valamiben, de a lényeg az, hogy csendben vagyunk, és amikor észreveszünk, hogy amikor valakinek viszont van valami segítségre szükség, akkor ott vagyunk. Mi vagyunk úgymond a segítők. Istennek a segítői vannak. Nem olyan értem, hogy Isten segítségre szorul, de hogy Isten ad nekünk feladatot, és ott lehetünk a születésnél. Ott lehetünk a növekedésnél. Emlékszem az én életemből egy példára, ami így nagyon mélyen megmaradt bennem. Én is voltam ugye hitben erőtlen, képzeljétek el. Még lehet, hogy még most is vannak olyan dolgok. De emlékszem akkor, amikor Sopronba költöztünk, és hát akkor előtte jártam egy közösségbe, aztán egy másik közösségbe, ott nagyon jól éreztem magam, de Sopronban nem volt ilyen, és akkor ott voltam, hogy most akkor hova menjek. Picit hasonló úton, mint Krisztina. És hát mindenféle elgondolásaim voltak, ugye akkor voltam 25 éves, tehát úgy éreztem, hogy mindent maximálisan tökéletesen értek. És sok gondolatom volt, amit ha most így elmondanék nektek, akkor azért néznétek nagyokat, teológiailag. És találkoztam a Heizer Tamás lelkipásztor barátommal, aki hát meghívott hozzá magukhoz beszélgetni, és akkor emlékszem, hogy beszélgettünk dolgokról, és elmondtam neki, hogy én hogyan értem az úrvacsorát. Ezt most nem mondom el nektek, mert nem akarom rombolni a senkinek a hitét. És képzeljétek el, a Tamás meghallgatta, és nem mondott semmit, és aztán beszélgettünk egy csomó jó dolgot, és befogadott. Befogadott engem. Tudjátok, miért fogadott be? Mert látta, hogy ismerem Krisztust, és szeretem. És nem kezdett nekem magyarázkodni, hát te figyelj, itt azért baromi tévesen gondolkozol, mert itt azért a végig veszük azért Mózestől a Jelenések könyvéig, akkor azért láthatod, hogy stb. Lehetséges, hogy egy jó nagy vita kerekedett volna velünk, aztán lehet, hogy soha többet nem mentem volna a gyülekezetbe. De befogadott engem. És emlékszem, hogy ez milyen fantasztikus dolog volt, hogy azt értem át, nem mondta, hogy hú, hát ennél jobb definíciót, hogy nem hallott a úrvacsoráról, tehát ez nem azt jelenti, csak ezt úgy hagyta, azt mondta, hogy hát majd még fog Isten engem taníthatni. Szóval segíteni azt a folyamatot, amit Isten végez a másik emberbe. Mit tehetünk tehát a megvetés és az ítélet helyett? Befogadás, szeretet, bátorítás, segítés. Ez nem jelenti azt, hogy elvtelenül kell mindent megveregetni a vállát, meg azt mondani, hogy jó az, amit gondolkozol, csak nem értitek, hogy miről szól. Nem az, hogy a nézeteit bírálgatjuk, hanem szeretjük és figyeljük, hogy Isten mit munkál benne, és majd ott lesznek azok a pontok, amikor Isten megengedi nekünk, hogy szóljunk, és ott legyünk egy változásnál. Ki akar olyan gyülekezetbe járni, ahol megvetik, vagy megítélik, vagy ezt érzi, hogy ő egy valami kisebb rendű valaki? Senki. És tudjátok, úgy értem én Isten igéből, hogy értékesebb az a gyülekezet, vagy az az értékes gyülekezet, ahol vannak hitben erőtlenek is, vannak éppen hitben erősek is, és együtt haladunk, és valahogy szeretetben egymást befogadva mozog előre ez a közösség Krisztusban. Mert Krisztus az életét adta a gyülekezetért. Életét adta mindenkiért, aki megtért. És azt mondja, hogy ki vagyok én, hogy én egy picit is megítéljek valakit. A hitben erőtlen fogadjátok be, de ne azért, hogy nézeteit bírálgassátok. Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Majd erről a másodikról szeretnék az úrvacsoránál picit beszélni, ezen együtt gondolkozni veletek, hogy hogyan fogadott be bennünket Krisztus. Mert ez az a nagy kérdés, hogy gondoljuk-e, hogy mi hogy néztünk ki, milyenek voltunk, ilyen értelemben is hogyan fogadott be, meg úgy is, hogy ő mit tett értünk. De most szeretném, hogyha imádkoznánk, hálát adnánk az erőtlenekért, hogyha nem név szerint, hogy félreértsük egymást, hanem hogyha hálát adnánk azért, hogy mi a magunk erőtlenségért is hálát adhatunk. Isten fog bennünket vezetni, hálát adhatnánk az erősekért, akik úgy erősek, hogy nem kioktatók, egy-egy dologban erősek. Hálát adnánk azért, hogy együtt járhatjuk az Úr útját, így ez a közösség, és Krisztina is ide fog tartozni hozzánk, és abban reménységgel vagyunk, hogy sokan megtalálják itt a helyüket Isten népe között, de legfőképpen hálát adnánk Krisztusért most, hogy ő befogadott minket, és szeret minket, és nem nekünk kell tenni a dolgokat, hanem ő az, aki munkálkodik. Most arra hívlak benneteket, hogy most így egyenként hangosan imádkozzunk, akiben van bármi, amit szívesen most elmondana, itt hagyom ezt a négy témát, de lehet más témában is, egy-egy rövid imádsággal fejezzük ki Istennek a mi hálánkat, a mi szeretetünket, és majd a végén én fogom befejezni, imádkozzunk most minél többen.